Azt mondják, hogy heten vagyunk, mint a gonoszok. Csak nem tudom, hogy miért lett, mikortól lett gonosz a hetes szám. Ezt csak érdekességképpen mondom el, hogy megvizsgáltam két gyászjelentőt a napokban. És egyik gyászjelentő az volt, amiről beszéltem valamelyik videóban, most egy pár napja, amikor is az a kedves hölgy, akit ismerettem személyesen, hazaköltözött. A gyászjelentőn azt írta, hogy megszületett az örök életre. Nem nekem tűnt fel, hanem Kingának. Nem igazán foglalkozunk így nagyon így számmisztikával, meg ilyen dolgokkal, de egyszerűen úgy hát arra vezette Kingának a tekintetét a jóságos Isten, hogy megnézze a számokat a gyászjelentőn. És ugye én beszéltem arról, hogy minden jel arra utal, az is, hogy hatalmas békességem volt, amikor hallottam azt, hogy ő elköltözött a földi élők sorából. Teljes békességem volt, és tudtam, hogy az Úristen vette magához az ő gyermekét. Hát a gyászjelentő azt írta, hogy megszületett az örök életre. Ugye ritka azért ilyent látni. Nem láttam még ilyen gyászjelentőt. Tehát egyértelmű volt, hogy a gyászjelentőt nem emberek fogalmazták, hanem a mindenható Isten. Nem engedte, hogy az ő gyermekének a gyászjelentőire olyan írjanak, ami nem igaz. Nem azt mondta, hogy meghalt, meg hogy mély fájdalommal, meg nem volt ottan semmiféle fájdalom, hanem egyszerűen megszületett az örök életre. És rajta volt az evangélium a gyászjelentőjén, hogy úgy szerette az Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta nekünk, hogy aki hisz az ő szavában, az el ne vessze, hanem örökön éljen. Tehát az elutazásával, az elköltözésével is hirdette a jóságos Istennek a szerelmét. És a Facebookon is azt láthattam, hogy az volt megosztva, hogy tehát nem egy ilyen katolikus, vagy valamilyen gyászszertartás volt, hanem egy polgári búcsúztató, vagy valami ilyesmit írt. Tehát nem engedte az Úristen, hogy olyan temetése legyen, mint amilyen van a halottaknak, hanem olyan búcsúztatója volt, amilyen van az élőknek. Ez hatalmas dolog. És akkor Kingának feltűnt az, hogy a számok a gyászjelentőn. Több helyen is szerepeltek számok, ugye dátum, meg óra, meg ilyenek, és így összeadogatta őket, és mindenhol a hetes jött ki. Életének 70. évében, akkor augusztus, nem tudom én hányadika, összeadta számokat, és mindenhol a hetes jött ki, kivétel nélkül. És megnéztem egy másik gyászjelentőt is, egy világi embernek a gyászjelentőjét, aki a világnak élt, a világ dicsőségéért élt, a világ dicsőségét éltette. Mély fájdalom ott volt, ugye? Akkor a halál, meg a halott, nem tudom én milyen társaság, az a saját halottjának tekinti az illető szemét. Összeadtam a számokat, azt is már egyúttal, hogyha már Kinga megfertőzött evel a kíváncsisággal. Mindenhol a hatos jött ki, és a nyolcas, drága emberek. És akkor így belegondoltam abba, hogy milyen durva, hogy nem vicc, drága emberek, van kárhozat, vannak lelkek, amelyek kárba vesznek. Ez nem vicc, ez nem csak Biblia, ez nem csak vallás, vagy nem csak, mit tudom én, Jézusnak a szava. Van emberek kárhozat. Isten többféleképpen jelez, hogy nem minden lélek megy be az örök életre, az örök dicsőségbe. Erről szerintem fogok csinálni egy külön felvételt erről a témáról. Ezt most csak a bevezetőben mondtam el, mert ez a mai szakai állam, ez teljesen másról szól. Pontosan az a lelkezőjéről. Tehát nem a gyászról is, nem a gyászjelentőről, hanem az életről. Sziasztok, Anna Mária, kedves Anna Mária, Terike, és mindenki, aki itt lehet és itt ehet. Itt lehet és itt ehet. Igen, a hetes szám a végső megpihenés jelenti. Most már apropó egy kicsit visszakanyarodunk az előző témához. Igen, az Úr pihenésének a napja, amikor ugye 6 nap alatt elvégezte a teremtést, 7. napon megpihent, és akkor 7. napon, amikor az Úr pihent, az ember kezdett dolgozni. Ekkora őrültséget. Ezt nem lehet emberi szavakkal kifejezni, hogy milyen bolond az ember. Az Úr megpihen, és az ember kezd dolgozni. Jú, ez nagyon gáz. Ne haragudjatok, de ez nagyon gáz. Igen, a hatos az ember száma, mondja Tibor. Nyolcas nem a végtelen száma, Tibor, hanem nyolcas egyik legokultabb szimbólum. Igen, a végtelennek a szimbóluma, csak ugye abban különbözik a nyolcasról, hát most nem erről akartam beszélni, de most már mindegy, hogyha már vele mentünk ebbe a témába, akkor ám legyen néhány szót erről. A nyolcas az nullás, nullás, kettő darab nullás egymás mellett, ugye, a nyolcas. És attól alatomosabb a nyolcas a nullásnál, hogy a nyolcas elhiteti velünk azt, hogy változásban vagyunk, ugye? Tehát ő megjátsza, a nyolcas rájátszik arra, hogy egy változás történik a mi életünkben. Közben ugyanaz a loop van, ugyanaz az ismétlődés van az életünkben, egy hurok, ugye? Hurok a nyolcas. Egy hurok. Tehát a nyolcas az, amikor az ember átlépi Istent, úgymond idézőjelben. Tehát a sátán vezetésével átlépi Istent. Tehát túlmegy a hetedik napon, a hetesen. Tehát a teremtett világ, a dicsőséges teremtett világ, ami lehet dicsőséges, és az is lesz mindenki számára, az a hetedik napon úgymond befejeződik. Tehát a hetes az a teljes, ugye, az megvan, tehát amíg van idő, ugye nekünk is, amíg van még idő, addig a hét nap alatt a teremtés befejeződik, és a hetedik napon megpihenünk. A hetes az örök szombat, ugye? Tehát a pihenés napja. És erről is ugye több vita folyt, és főképp az adventisták nagyon súlykolják, ugye, hogy az a fenevad bélyege, hogy a szombatot átették a vasárnapra. Őrültség, drága emberek, őrültség. Nem azt mondom, hogy az helyes volt, abszolút helytelen volt. Aláírom, de az adventisták beleestek a szombat bálványozásába, mint a baptisták beleestek a bemerkezés, vízbe való bemerkezés bálványozásába. Tehát így a szombatistáknak az istenük a szombat, és a baptistáknak az istenük a bemerítkezés. Egyiknek sem az Isten az örök, Isten az örökké való. Persze, óvatosan akarok erről beszélni, drága embertársak, meg tudom, hogy a szombatisták között, ugye az adventisták között is vannak olyan emberek, akiket az Úristen megvizsgált, és vonzza őket, és meg is menti őket, mert szívükben közel vannak hozzá. Nincs efelől semmi kétségem, csak elmondom a jelenséget, a mozgalmat, a vallási mozgalmat, meg a rendszert, ami ugye megkötözi őket, az embereket a dogmával. Tehát ugye a Jézus egyértelműen elmondja a véleményét a szombatról, Istennek a véleményét a szombatról. A szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Hogyha valaki erről még tovább akar beszélni, az ember figyelmen kívül adja az élő Istennek a dicsőségét, a jóságát, a kegyelmét. A szombatot adta az Úristen a bolond embernek, a munkamániás embernek. Nem csak a munkamániás, hanem a saját kezeiben bízó embernek, aki dolgozni akart, az ő munkájának a gyümölcséből akart megélni, ahelyett, hogy megtérjen az Úrhoz, és gyermek legyen, és bízzon benne, azt mondja, legalább egy napon pihenjél meg, és akkor csak velem legyél. Ugye ezt adta a törvénybe a zsidóknak, a mindenható Isten. És ugyanígy törvénybe adta, ugye, tehát ez a törvénybe lett foglalva ugye most a vasárnap a kereszténység számára. Mind a kettő törvény. Tehát így napok szerint nem a vasárnapot adta Isten, hanem a szombatot. Az angolban a hét vasárnappal kezdődik, és nem hétfővel. Tehát egyértelmű, hogy egy hatalmas torzítás történt a kereszténységben. A zsidósághoz képest, a zsidó valláshoz képest is. A zsidó vallás is ugye el volt torzítva már, ugye? És az emberek vallásnak a rabjává lettek téve. De a kereszténységben ez még inkább megtörtént. Ez az igazság. De a szombat, az örök szombat, a pihenés napja, amikor az ember megtér az Úrhoz, amikor ezt a kegyelmet megkapja, hogy tud hinni Istenben, és átadja az ő életét a Krisztus kezébe teljes mértékben, akkor ő már bement a szombatra. Akkor ő már bement a szombatba. És noha testben él, de nem testben vitézkedik, hanem Istennek a nyugalmában van, az ő békességében van, békességet hagyok nektek, az én békémet adom nektek. De nem úgy, hogy a világ adja, ezt mondja Jézus. Tehát a szombatot adom nektek. Ez nem szó szerint a szombat, vagy szerda, vagy mit tudom én, hanem Istennek a békessége, a nyugalma. És erről a szombatról, amikor meghal a test, ugye az előbb erről beszéltünk, jelszerentük, amikor meghal a testünk, Akkor bemegyünk az örök nyugalomba, de mi már most az örök nyugalomba kell legyünk lelki értelemben. És a lelkieket, Istennek a nyugalmát, a békességét megjelentessük a fizikai teremtett világba. Ez volna a mi dolgunk, nem pedig a szombatnak vagy a szerdának a bálványozása, mint ahogy történik a zsidóknál vagy a szombatistáknál. Isten, bocsássa meg, nem elmarasztalással mondom, hanem féltéssel mondom, aki ezt hallja, kapjon esélyt a megszabadulásra, hogy Krisztus valóban feltámadt, és elmondta, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Ne bálványozzátok a szombatot, hanem menjetek be Istennek a szombatjába, az örök nyugalmába. Béküljetek meg Istennel. Gyertek ide hozzám, az én terhem könnyű, az én ikám gyönyörűséges. Vegyétek fel az én terhemet. Csak aztán majd meg fogjátok érteni a szombatot. Hogyha valaki felveszi az én teremet, meg fogja érteni a szombatot is. Teljesen biztos. Addig az ember hiába mondja, kiáltó szó, vagy bárki hiába mondja, hiába beszél a szombatról, de úgysem fogja megérteni. A törvénybe ragadt ember nem fogja megérteni, hogy mi Isten békessége, az ő nyugalma, mi a megváltás, amikor az ember újból gyermekké lesz. Amikor gyermek voltál, téged érdekelt, hogy mi van, mikor van szombat, mikor van hétfő. Időtlenségben voltál, Isten jókedvében voltál. Látod, hogy milyen könnyű farizeussá válni a szombat nevében, vagy a bemerítkezés nevében, vagy bármilyen, ugye a pünkösdisták mit bálványoznak, a Szentlélek kitöltését, és abból csinálnak egy ilyen varázslást. Isten könyörüljön rajtunk. Nem akartam erről beszélni, de látjátok-e, hogy úgy néz ki, hogy nem én döntöm el, miről beszélek, és miről nem. Szóval a 6-os szám az ember száma. Tehát az ember, aki ugye nem ment be az örök nyugalomba, aki kijött az Édenből, annak a száma. Az, hogy 666, az úgy igazából nem a 666. Noha arra is gondolhatunk, hogy 666, ugye? Mert tudjuk, ez a szám még egy helyen szerepel a Bibliában. Salamon, a gazdag király, ugye, aki a mammonért élt, ő évente 666 talentum aranyat kapott a szomszédos országoktól, ugye, mert ő volt a császár, tehát ő volt a királyok királya, akkor ugye itt a földön. És a szomszédos népek adóztak neki, és adtak neki összesen 666 talentum aranyat évente, az rengeteg arany, ugye. Tehát a mammonnak a jelképe, így is lehet érteni, de ezt inkább úgy értendő, hogy 666. És ennek a jelentése az, hogy az ember ragaszkodik az ő hatosságához, az ő felreálltságához, ugye. Amikor az ember a saját agya szerint éli az életét, és felre van állva, és nem hallja az élő Istent, ugye? Az elbukott ember, aki kijött az Édenből, az a 6-os. És az, hogy 3-szor szerepel a 6-os, hogy 666, azt jelenti, hogy az ember ragaszkodik ahhoz. 1-szer 6, 2-szer 6, és 3-szor is 6. Még azért is 6. Ez a 666-nak a jelentése. Valahogy felfogjuk a lényeget. Hogy az ember ragaszkodik, mert azt mondja az írás, ugye, hogy minden tanúbizonság 2 vagy 3 tanú által erősítessen meg, hogyha pereskedés volt, bíráskodás, vagy bármi, azt mondta, hogy minden vallomás 2 vagy 3 tanú által erősítessen meg. Aztán tanúk hamisak voltak, azzal azért ők kellett számoljanak, tehát azért ők fizettek az életükkel akár, ugye, hogyha hamisan esküdtek. De minden tanúbizonság 2 vagy 3 tanú által kellett megerősítessen. És az, hogy 666, azt jelenti, hogy 2-szer és 3-szor is megvan erősítve az, hogy az ember ragaszkodik az ő hatosságához, és nem akar bemenni az élő Isten békességébe, hogy vele pihenjen meg és örvendezzen az ő jelenlétében. Ez a 666. A 7-es ugye jelképesen Isten száma, ugye, hogy 7 nap alatt meg lett teremtve minden, és ő megpihent. És a 8-as az a loop, ugye, az az ismétlés, az okkultizmusban rengeteg helyen vallási gyülekezetek és felekezetek használják ezt a szimbólumot, megmutatván azt, hogy ők kihez tartoznak, sok vallási felekezetnek, a spirituális, ezoterikus irányzatnak a logójában benne van a 8-as, a végtelen szimbólum, ugye. Az, hogy az ember már túllépte, az úgymond nem, hogy bement a 7-esre, hanem ő átugrott, azt mondja, ja, én megoldom, szeretem önmagam, önimádó vagyok, megbocsájtok önmagamnak, önfejlesztés, önismeret, önkielégítés, végül pedig öngyilkosság. Na, az a 8-as. És sajnos ezt kellett lássam, Néztem azt a gyászjelentőt, és fájdalmas volt látni, hogy mindenhol, tehát egyrészt ugye a hatos, a számok mind hat, tehát hatos-hatos jött ki mindenhol, a temetésre, meg a megemlékezésre, meg mindenhol hatos jött ki. Egyik helyen pedig nyolcas jött ki, ugye? Egyértelműen mutatva, hogy ez a lélek elveszett. Ez a lélek elveszett. Én most persze én nem fogom ezt mondani senkinek, mert még csak az hiányzik az ő szeretteinek, hogy valaki azt mondja, hogy az ő kedves rokonuk, vagy hozzátartozók az elveszett. Tehát mintha meg sem született volna, mintha soha nem is élt volna. Ő bement a végtelenbe, úgymond bement a kárhozatba, abba az ismétlődésbe, abba az alattomos ismétlődésbe, amit jelent a földi élet is, ugye a sátán által az ember ismétli ugyanazt úgy, hogy azt hiszi, hogy ő változik és növekszik, és fejlődik. Fejlődés, drága emberek. Ez a nyolcas, a fejlődés. Az embernek a bolond fejlődése, amikor az ember az agya után megy, és azt hiszi, hogy fejlődik, azt hiszi, hogy változik, miközben ugyanabban az ismétlődésben van, és beragad abba az ismétlődésbe, és nagyon sok úgymond jó ember kerül bele ebbe. Tehát ezért mondtam, hogy több a jó ember a pokolban, mint a rossz ember. Mert a rossz ember az vállalja, hogy rossz, megkapja a fizetséget, és szembesül azzal, hogy hitvány volt, kap esélyt a megtérésre. A pokol viszont tele van jó emberekkel, akik jónak hitték magukat. Itt érdekességképpen eszembe jutott, amit Cornélia meglátott a minap. Azt mondja, hogy a felnőtt szó jelentése, felnőtt szó, kifejlett ember, kifejlett. Hogyan jött ki az Édenből? A fejét követte. Kijött az Édenből? Ki jött az Édenből? A fejét követve. Kifejlett emberré vált, felnőtté vált, aki elérte teljes testméretét és erejét, és aki a szülők vagy más támogatók segítsége nélkül önállóan is értelmes és hasznos életet él. Hasznos persze, ásik lefelé, mint a vakont. A felnőttek gondoskodnak a jövőről, édes Istenem, attól mentsél meg minket, hogy valaki, egy felnőtt ember gondoskodjon az én jövőmről. Könyörülj rajtam, hogy nehogy oda visszakerüljek. A felnőtt másokért is felelősséget vállal. Hát hogy vállaljon felelősséget? Haldoklik. Beteg és haldoklik. Hogyan vállaljon felelősséget másokért? Magáért sem tudott felelősséget vállalni. Ez a szó jelentés, a felnőtt, mint melléknév és főnév. Aki elérte a teljes méretét és erejét. Tessék, végtelen, nyolcas, hatos és nyolcas. A felnőtt emberek felelősségteljesen gondolkodnak, gondölködnek emberek, nem gondolkodnak. Nagy valaki azt hiszi, ez gondolkodás, ez gondölködés, gondöldöklés, gondöldöklés. Öldökölnek a gondolataikkal, ez a felnőttek. A felnőtt korban már elvárás, az önálló boldogulás, önálló boldogulás, önszeretet, önismeret, önkielégítés, mindennap maszturbálás, önimádat, önfejlesztés, ugye? És végül pedig öngyilkosság, és be a végtelenbe. Művészi módon menjünk be a végtelenbe, ugye a pokolba, seholba, felnőtti módon menjünk be a pokolba, seholba, és így tovább. Erről lehetne beszélni, nem sokáig, csak kár. Kár az időét, mert aki azt választotta, annak úgyis mindegy, drága emberek. Aki, mert minden egyes ilyen ember, akinek a gyászjelentőjét a sátán írt a szó szerint, azoknak már mindegy, nincs értelme arról beszélni. Maximum azokért, akik még élnek, elrettentő példa, hogy ügyelj, hogyha Istenhez nem fordulsz gyermeki szívvel, és meg nem térsz az ostobaságodból, a sötétségből, az emberkövetésből, az emberi gondolatokból, a bűneidből, és le nem teszed a szigeted a kereszt elé, te is be fogsz kerülni a végtelenbe. Meg leszel kötözve, örök életre meg leszel kötözve. Ki fejlett ember? Fejlett belőle, fejlett, nem lélek, fejlett. Felnőtt, kifejlett ember. Fejlett belőle, nem lélek. Agyas lett, kifejlett, kijött az atyából, és fejlett belőle. Önálló életet él a saját erejében, saját értelmében bízik, erre mondja Isten, hogy átkozott, átok alatt van. Önálló, álló lény lett belőle. Figyelj meg, önálló. Tehát minden szó magáért beszél. Isten lelke által persze, hogy hallja az embert. Másképp nincsen semmi önálló. Hát önállóskés, önálló. Ügyes, ügyes. Jó, jó munkás ember. Ilyen boldog vagyunk, drága embertársak. Borzalmas. Borzalmas. Önálló. Még itt is benne van, hogy áll, kész, megáll. Az már nem él. Nem Istenben élő, hanem önálló. Önálló. Önimádó. Önmegvalósító. Önmegváltó. Önszerető. Önfejlesztő. És így tovább, és így tovább. Nem mozgó, nem élő, hanem önálló emberek. Valaki hallja, ha valaki hallja a szavakat, most ebben a momentumban ki kéne kapcsolja ezt a felvételt. Most. Ha valaki olyan hallja ezt a felvételt, ki kéne mostan kapcsolja, kész, aztán majd meghallgatja később, egyáltalán meghallgassa, és ereszkedjen a térdére, amíg még nem késő. Amíg még nem késő. Ha valaki mer szembesülni, miben van az ember. Az önmagát követő ember, a saját értelmében bízó ember, a saját erejében bízó ember, másokat követő ember, aki még nem ismerte meg a teremtőit. Milyen veszélyben van. Ki kéne kapcsolja ezt a felületet éppen most, és imádkozzon. Hát, ha még Isten meghallgatja, hát, ha válaszolni fog rá az ő imájára. Na, ennyit a szálmakról, a hatosról, a hetesről, a nyolcasról. Rövid bevezető. Rövid bevezető, drága ember. És akkor áttérnék a témára, mert a téma az ennél sokkal dicsőségesebb. Ez is nagyon fontos, hogyha már szó esett róla, ugye, hogy nem mindegy meghalnie, vagy pedig feltámadni, megszületni az örök életre. Nem mindegy, hogy ki írja a gyászjelentődet. Isten írja, vagy pedig halott emberek írják, ahogy mondja Jézus, hogy engedjétek, hogy a halottak eltemessék a halottaikat. Hallották Istennek a hívószavát ugyanúgy, mint ti, őköt nem érdekelte. Nincs más dolguk, egymást temetgessék. Egyszerűen nem tudnak mást, nem is akarnak mást. Őket az igazság nem érdekli, őket a feltámadás nem érdekli. Egymást szépen temetgetik, ottan sírnak, meg csikorgatják a fogaikat a temetése. És miért engedi meg Isten a tömeghisztériát a temetésen? Azért, hogy aki elmegy a temetésre, az tudjon szembesülni azzal, hogy mekkora bajban van az ő élete, hogy a következő héten ő lesz a koporsóban, és ott fognak sírni, és károgni, mint a varjak, hogy megkörnyékeztek engemet a halál félelmei, az ő fájdalmai körülvettek engem. Azért menj el temetésre, te bűnös ember, ha még nem tértél meg az Úrhoz, a bűneidből, a sötétségből, a vallásból. Azért menj el temetésre, hogy lásd, hogy mi fog történni a koporsód mellett jövő héten. Ezért menj el temetésre. Ma, akár idegen embernek menj el temetésére. Nincsen semmi gond. Úgy sem fog senki sem számon kérni, téged kihívott. Menj el és nézd meg, hogy kárognak a halottak, a varjak, akik hallják az életnek a hívó szavát, nap mint nap Isten jelez nekik különböző módon, ad jeleket, álmokat és hívogatja, de őket nem érdekli. Mennek egymás után a vágóhidra, a temetésre, és ahogy mondja Jézus, a halottak temetik, a halottak, a lelki halottak, akik nem akarnak feltámadni a lelki halálból, a sötétségből, temetgetik a halottaikat. Ez történik. Lehet, hogy te leszel a következő, ezek a következő, Isten könyörül rajtunk. De Istennek nem ez az ígérete, hanem azt mondja, hogy te nem meghalsz, hanem megszületsz az örök életre. Az örök életre. És ezért adta az Úristen, hogy a gyászjelentőn az evangélium legyen. Mert az ő gyermekének, a gyászjelentőjén örömhír van, és nem rémhír. Hogy jaj, megtört szíves, tudatjuk, hogy hú, a drága halottunk, és a földjén nem. Megszületett az örök életre. Ezt írta Katalin gyászjelentőjén, ami nem gyászjelentő volt, hanem örömhír üzenet, örömüzenet, mert rajta volt az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az ő szavában, ne vesszen el, hanem örökön éljen. És a temetésén nem volt kötelező a fekete viselet. Ezt írta. És polgári temetés volt, nem pedig egy okult szertartás az ő temetése. Na, ennyit a temetésekről, az elhalálozásról és a gyászjelentőről. És akkor áttérnék az éjszakai álomra, álmokra. Hát most egy nagy váltás következik, mert teljesen más téma, amiről beszélni fogok, ugye, mert a cím is az, hogy egy újabb csajos álom. Álmomban csajoztam. És elmondom, hogy csajoztam álomban, drága embertársak. Dicsőséges volt, gyönyörűséges volt. Nincsenek szavak. Tehát minden szó hiába való, ezt nem lehet elmondani emberi szavakkal. Mégis megpróbálom Isten kegyelmét kérve, hogy elmondhassam valamiképp a lényeget. Elmondhassam valamiképp a lényeget. Emlékeztek ugye, hogy tegnap előtt, ha jól emlékszem, vagy 3 napja, Készítettem egy kemény videót, kaptam nagyon kemény álmot, kettő álmot kaptam, egy nagyon durva paráználmot kaptam, amiben Isten felhívta a figyelmet arra, hogy hogyan paráználkodok, hogyan paráználkodunk a világgal, a világ hatalmasaival, hogyan paráználkodunk. Ugye ezt ő paráználomban mutattam nekem, ami hatalmas teher a gyermek számára, a lélek számára, mert Isten nem akarja, hogy mi továbbra is férfiak legyünk, tesztoszterontól leuralt férfiak legyünk, meg nők, hanem azt akarja, hogy legyünk gyermekek, szülessünk újjá, legyünk az ő gyermekei, akik ugrándoznak, örvendeznek az ő jelenlétében, és örömmel hirdetik az örömhírt, nem pedig búvabaszottan, magyarul. Ez volna a lényeg, drága embertársak. És akkor ugye megmutatta abban az államban Isten, hogy mi az, hogy paráznaság, hogyan paráználkodnak az egyesek, ugye, akik megkapták a meghívót az örök életre, hogyan paráználkodnak a világgal, a világiakkal, a vezetőkkel. És nagyon kemény állam volt, fájdalmas állam volt, az igazság. És utána aztán megmutatta azt is, hogy ez mit von maga után, hogy mennek az emberek a veszélybe, a feneketlen szakadékba. Mert akik beszélhetnének az igazságról, azok nem beszélnek, azok másra foglalkoznak, másra vannak elfoglalva, mint azzal, amivel ő megbízta őket. És elmondhattam, hogy igen, hatalmas teher az ilyen parázna álom egy gyermek számára, akit Isten gyermekké formál. És akkor most jött éjszaka, Isten adott egy másik álmot, amivel mondjam azt, hogy megvigasztalt, szó szerint megvigasztalt. Ugyanis újból visszavitt az időben engemet, és találkozhattam lányokkal, akikkel volt dolgom annak idején. Például találkoztam egy olyan lányjal, aki tetszett nekem, nem volt vele kapcsolatom, de amíg iskolás voltam, középiskolás voltam, tetszett nekem az a lány, és hála Istennek, hogy még vele is nem jöttem össze. Találkoztam vele, és érdekes volt, mert az iskolában találkoztunk, ugyanabban a gimnáziumban, és kérdeztem, hogy te még ide jársz ebbe a gimnáziumból? Hát mondta, hogy most estiben nem tudom én milyen főiskola, vagy továbbképzés, vagy valami ilyesmit végez meg minden. És kérdeztem, hogy hát nem akarsz gyermeket szülni, tehát nem akarsz újjászületni, ugye, magyarul. Gyermeket szülni, hogy szülesse meg a gyermeket, hogy ne akarjál tovább fejlődni, mert a pokol felé fejlődik az ember. Ha tovább is a fejét követi az ember, a pokol felé fejlődik, a nyolcas felé átlépi Istent, és beesik a feneketlen szakadékba. Kérdezte, nem akarsz gyermeket szülni, és azt mondta erre, hogy hát nem mert fél, hogy el fog hízni, amúgy is hajlamos az elhízásra, mert a testvére elhízott meg minden, és mondta neki, hogy nem a gyermektől hízik el az ember, nem a gyermektől hízik el a nő, nem az ételtől hízik el az ember, a nő. Ezt mondtam neki. Hát akkor nem fejtettem ki neki, mert talán azért nem fejtettem ki, mert talán nem lett volna kinek kifejtsem. Talán nem értette volna, vagy nem volt ő arra kíváncsi, hanem ő inkább még fejlődni akart, tovább akart tanulni, tovább akarta ezt csinálni, ezt az őrültséget, tovább akarta gyilkolni a saját lelkét, a saját gyermekét. Ő nem akart gyermeket szülni, inkább választotta a test szépségét, hogy legyen szép, jobban tudja csábítgatni a férfiakat, legyen szép, tetszen önmagának és a férfiaknak. Ő ezt választotta ebben az államban. Következő államképpen találkoztam olyan lányokkal, akikkel középiskolás koromban, mondjam azt, baráti viszonyt ápoltam, barátok voltunk, és hát megöleltem őket, és olyan jó érzés volt, hogy újból találkoztam a barátaimmal, akikkel együtt bulizgattunk, meg tényleg, hát szerettük egymást úgy, mint gyermekek szó szerint. És emlékszem, hogy kaptam egy másik álmot is, egy ilyen másik iskolás álmot, ahol az egyik ilyen lánybarátomot megcsókoltam, tehát szájon puszíltam egészen pontosan, és az a csók az nem szerelmes csók volt, hanem édes csók volt. Tehát nem az a pervers csók, hanem édes volt. Tehát nem éreztem vonzalmat iránta, és ő sem iránta, hanem ez a csók azt jelképezte, hogy édes, amikor én bizonságot teszek az élő, amikor az élet dolgaival foglalkozunk, és arról beszélünk, az az édes csók jelképesen. Erről már többször beszéltünk. Tehát nem volt ott semmiféle vonzalom, hanem az, hogy az a személy örömmel fogadta azt, amit én mondhattam neki az élő Isten országáról, az ő élő valóságáról, arról, hogy ő él és beszél. Valóban volt feltámadás, és nekünk is van feltámadás, ha megismerjük az igazságot. Feltámadunk a lelki halálból. Ettől volt édes az a csók. A következő álomképben azt láthattam, hogy szembe jött velem egy olyan lány, aki, hát, akivel én azt kaptam, amit én is adtam, elhagyott engemet egy másért. És hát láttam, hogy ő nő, asszony, a körmeik jótak festve, és de aminek örültem nagyon, az az volt, hogy nem volt bennem semmi neheztelés. Az ég adta akkor volt, akkor nagyon kemény neheztelés volt. Sőt, gyilkos szándék is, ilyen gyilkos indulatok is megjelentek bennem akkor, ugye, amikor ez a szakadás, törés történt, ugye. De Isten megmutatta, hogy mit tesz, és mit tett az ő gyermekével. És az igazság az, hogyha vele gondolok én ebbe, akkor most is azt érzem, amit álomban éreztem, hogyha találkoznék vele, akkor úgy meg tudnám ölelni őt, mintha soha nem haragudtam volna rá, mintha soha nem is érintkeztem volna vele, mintha soha nem is paráználkodtam volna vele. Úgy meg tudnám ölelni őt. És ez dicsőséges érzés volt, hogy nem volt semmi neheztelés benne. Örültem annak, hogy ő ott megy, halad az útján, családja van, gyermekei vannak. Állítólag talán Isten megmenti valamiképp, ugye az ő gyermekei által, Isten tudja. És az a szabadság érzés, azt nem lehet elmondani. Ugye, mert annál is inkább, hogy megtapasztaltam azt, hogy mit szült, milyen érzés szült a paráznaság, ugye, meg a szakítás, meg a házasságtörés, amit ugye megélhettem abban a nővel. És most megérezhettem, hogy milyen hatalmas munkát végzett a szívemben Isten. Abszolút semmi neheztelés, teljes szívemből kívánom, hogy azt az örömet, amit én megkaphattam ajándékba Istentől, ő is megkapja, a kedves férje, a családja is megkapja. Ne kelljen szenvedjenek fölöslegesen, ezt kívánom. Ezt az ajándékot adja az Úristen az ő gyermekének, az ő gyermekeinek. És akkor hirtelen ez a lány elváltozott, és egy másik ex-barátnő képében jelent meg, tehát úgy ment tovább az álomkép, hogy egy másik ex-barátnő lett belőle, akivel szintén találkoztam, és emlékszem, hogy ott többen is voltak, le voltunk feküve egy ágyra, és én magamhoz öleltem, de az ölelkezés már más volt. Tehát már nem úgy néztem rá, mint lányra, hanem mint az óvodában a gyermek a gyermekre. Nem volt bennem semmilyenféle testi vonzalom, és talán ő is valamit mondott, olyan értelmetlen dolgot mondott, valamit a hidegségről, hogy ő nem érzi azt a tüzet, ugye, az ő nemi szervével, vagy valami ilyesmi, nem tudom, érdekes, már nem emlékszem egészen pontosan. Tehát, hogy gyermek, tehát az a hazug tűz, ami megölhetné őt, az elmúlt benne is. És ezt nem lehet szavakkal elmondani. Nem tudom, hogy az Úristen ezt mennyire végezte el bennem. Isten tudja, ő ennek a tudója csak. Én nem akarom elbízni magamat. De úgy éreztem, hogy ez fontos megosszam, hogy milyen dicsőséges és milyen hatalmas dolog az, hogy a jóságos Isten megadja azt az embernek, hogy gyermekké legyen valóságosan. Valóságosan. Tudom, hogyha most is, hogyha a földiekre tekintenék, mert ezt többször megmutatta Isten, nagyon sokat szenvedtem emiatt, hogy nagyon kemény látásokat kaptunk mindannyian. Hogyha a földiekre tekintünk is, megint azzal kezdünk foglalkozni, amivel már egymilliószor foglalkoztunk, ha kezdünk a földiekkel, a testiekkel foglalkozni, akkor visszajöhet a testnek az uralma. A nemiség uralma, a nemetmondás uralma, és aki ugye megkapta ezt a hatalmas ajándékot, amit mi is megkaphattunk, és azok után visszamegy a világba, annak rosszabb lesz az állapota, mint amilyen volt akkor, amikor találkozott Istennel. Ezt mondja mindenható Isten. Amúgy tegnap ez jött folyamatosan, erre kaptam látásokat, tanításokat, takarítás közben is, hogy akik visszamennek a világba, azoknak rosszabb lesz az állapotuk, mint amilyen volt korábban, mielőtt találkoztak volna Istennel. Megint előjön a testiség, megint a törvény, megint az okoskodás, az agyalás, meg minden. Tehát senki ne bízza el magát, tényleg. Nem tudok más mondani, mint az, hogy senki ne bízza el magát, mert ez könnyen megtörténhet akárkivel, velem is, veled is, akárkivel megtörténhet. Elég egy kicsit ránézni a világra, a világ gondolkodásra, világi gondolkodásra, az emberek félelmére, a világi dolgokra, és az ember megvan már is kísért, hogy visszamenjen, kezden ő is aggódni az ő testéért, az ő földi életéért is, és ne bízzon az ő teremtőjébe, hogy ő igazat mondott, amikor azt mondta Jézus, hogy keressétek ti először az Isten országát, és az ő igazságát, és minden, amire szükségetek van itt a földön, megadatik nektek ráadásul, ráadásképp. Minden meg lesz. Ne aggódjatok a földi mi, és munkálkodjatok ne azokért a kincsekért, amelyeket a rozsda megesz, a moly felemész, és a tolvajok ellopják, hanem azokért az örökké való kincsekért, amelyeket az embernek a fia, az Istennek a fia ad nektek, és ami örökre megmarad. És hogyha így munkálkodtok a mennyek országáért, a mennyek kincsekért, hogy azt gyűjtögessétek, ahogy mondta Gavrila bácsi abban az interjúban, 13 óra a Hullaházban című interjúban, hogy növekszik az élet fája a mennyek országában, az ő életének a fája, hogy azért munkálkodjunk, mert amire szükségünk van, Isten arra adja az áldását. Tehát hogyha szükség van arra, hogy kicsit még dolgozzunk testileg is, ugye, a testtel is, egy nagyon szükséges mértékben, ugye, hogy azt arra Isten adja az áldást, de ügyelj, mit csinálsz, ember. Te, aki ezt hallod, ügyelj, mit csinálsz, mindenki. Mert Isten arra a munkára adja az áldást, amiről ő gondolja, hogy na, az még belefér. Amíg annyit megcsinálhatsz, de aztán még azt is elveszem tőled, hogy ne a testben reménykedj, ne a testben vitézkedj, hanem válj teljesen lelkévé. Ha neked nincsen békességed azon a munkahelyen, amit csinálsz, akkor elképzelhető, hogy te egy saját projektet futtatsz még mindig az agyadban és az életedben. Tehát te aggódsz a saját életed miatt, és nem Istenre bízod az aggodalmat, hogy ő aggódjon a te életedért, és ő legyen a te gondviselő. Ugye, mit csinálsz, ember? Ne játsz más, mert az életeddel játszol, lelkeddel játszol. Tehát igen, ezt úgy éreztem, hogy jó megosztani, hogy azért adtam egy ilyen csalóka címet ennek a felvételnek, hogy egy újabb csajos álom. Igen, egy ilyen csajos álom, hát ez dicsőséges volt, és nem is reméltem volna, hogy kapok egy ilyen álmot is a mindenható Istentől. Vigasztalást, ugye, hogy ez az ő terve, hogy gyermekké legyek teljes mértékben. És felszabadító érzés, olyan hatalmas szabadság az, hogy nem úgy kell nézzek egy nőre, mint nő, nemű lényre, mint egy hús cafatra, egy hús darabra, hanem úgy, mint gyermekre. Hát ennél szebb és dicsőségesebb dolog nincs, nem létezik a Földön. Amikor a nőben, a nőnemű és a fémnemű, ugye, de egyik sem az végül is. Tehát nem férfi és nem nő. Hogyha valaki újjászületik, valóban újjászületik, és nem játszmázik Istennel és a saját lelkével, újjászületik, Isten megadja neki azt a hatalmas ajándékot, hogy ő már nem nő és nem férfi, hanem gyermek. És úgy nézni egy ugye férfi testben lévő gyermeknek, a női testben lévő gyermekre, mint gyermekre, és nem úgy, mint nőre, akkor a szabadság, hogy az nem lehet elmondani. Aki meg van kötözve az önkielégítéssel, például az erős nemi vágyakkal, szexuális vágyakkal, és tudja, hogy milyen idősebb korban is megkötözve lenni ilyen vágyakkal, úgy, hogy már fájdalom van, meg betegség, meg minden, már lassan a halál ezért kopog az ajtón, és még mindig az ember azon ábrándozik, hogy kéne neki hús, még mindig hús kéne neki, és nem lélek, ugye. Még mindig test kéne neki, testiség, és nem lélek, és lelkiség. Drága emberek, ez óriási teher, és többször bizonságot tettünk arról is, hogy a házasság ezt nem oldja meg. Aki házas életet él, az tudja, és talán illene bizonságot tenni arról, hogy emberek, itt hiába hazudunk magunknak és egymásnak, a házasság nem oldja meg, Isten nem a házasságot adta arra, hogy megoldja a szexualitás kérdését, a szexfüggőség kérdését. Ő nem a házasságot adta, hanem az igazságot, az élet szavát, az ő lelkét adta emberek, az ő lelkét. Ezért van az, hogy valaki házasságban él 40 éve, 50 éve, és még mindig megfordul, olyan gyermekek után, akik a gyermekei lehetnének, lassan az unokái lehetnének, és még mindig tajtézik a szája. És akkor gondolkozunk azon, hogy ki a fenevad, emberek. Ez a fenevad. A testben megrekedt férfi, a testben megrekedt nő, a bujálkodó nő, aki nem tudom, 56-ról, nem tudom, hány évesen is még mindig ott a csücsörít és szépítkezik, és festi magát, és árulja magát, mint egy szajha. Ez a fenevad, drága embertársak. Ez kötözi meg a gyermeket, és Isten bocsássa meg. Ezt úgy mondom, hogyha valaki magára ismer, ne sértődjön meg, ne sértődj meg, mert a gyermek a szívedben szabadulni akar. Ismerjél magadra, de Isten megszabadítja, ha hozzáfordulsz. Mert tényleg gusztustalan, amikor egy idős, tényleg egy előrehaladott korban lévő férfi vagy nő még mindig bujálkodik, még mindig tajtézik a szája, még mindig festi a száját, még mindig árulja magát, kirakja a melleit a Facebookra, nem tudom, hány éves nő. Már 30 év után, tehát még 30 év után is már gázdrág emberek. Az, hogy még ilyen csinál a gyermek, ugye, mert beleesett a paráznaságba, még meg van kísértve, 20 évesen ilyen csinál, árulja magát, ugye, mert ő testi, most azonosult a testtel teljes mértékben, nem tud más csinálni szegény. Az nem azt mondom, hogy elfogadható, mert ugye az is hatalmas teher az ugye lelkének, hatalmas teher az ő lelkének, de amikor ilyen 30 év után is az ember ezt csinálja, az borzalmas, drága embertársak, borzalmas. Hát azáltal kijelenti, hogy neki még mindig a test kell. Ő még mindig húsevő, ő még mindig fenevad, ő még mindig felfalná a másikot. Emberek, ez borzalmas, tényleg. Én ez mély fájdalommal beszélek erről. Kemény szavak, tudom, én is hallom, kemény szavak. És én is ugyanevel voltam megkötözve, és hogyha a testiekre, földekre nézek, ugyanebben megyek én is vissza. Nem vagyok külön, mint te. Nem vagyok külön senkinél egyáltalán. Ugyanúgy szükségem van Istennek a kegyelmére minden nap, mint mindenki másnak. Ez az igazság. És amit én mondtam ebben a felvételben, én azzal nem hivalkodni akarok, hogy akkor, ja, Isten mit tett velem. Igen, igen, tehát az ő jóságával, az ő kegyelmével dicsekszem. Ez nem az én erőm, ez nem az én érdemem, bármi is legyen az életemben, bármilyen ajándék, az ajándék is nem az én érdemem. És erről úgy beszélek, hogy aki ezt hallja, vegye tudomásul, hogy a jóságos Isten neki is felkínálja azt. És ha nem egyéb, nem véletlen, hogy beszéltünk a videó elején a gyászjelentőről, meg arról, hogy nem minden lélek megy felfelé. Minden jel arra utal, hogy nem minden lélek megy felfelé. Nagyon sok lélek, akit mi jó embernek hiszünk, olyan jó ember volt, olyan jó ember volt. Nagyon sok jó ember, mondom, a pokol jó emberekkel van telve, akik a saját jóságukban, a saját erkölcsükben hittek, a saját ügyességükben hittek, a saját dicsőségükben hittek, a saját dicsőségüket hirdették. Ilyenekkel van tele a pokol. És az ilyen gyászjelentőkön van ilyen rengeteg hatos, érdekes módon, ugye, rengeteg hatos és nyolcas, ugye, ami arra utal, hogy az ember az bement a végtelenbe. Átlépte Istent is. Isten tette magát, hogy megkoronázta saját magát, ugye, koronavírus gondolkodás. Megkoronázta saját magát, és a földi dicsőségtől megrészegülve, ugye, a saját dicsőségétől megrészegülve, átlépte a biztonságos határt, ugye, bement a nyolcasba, a végtelenbe, ugye, a sátán végtelenjébe, az Antikrisztusba, a Seolba, a fekete lyukba, drága emberek. Ez nem vicc. Ezt féltőn mondom, nem vicc, aki ezt hallja. Még nem hallotta mostanában a kiáltó szót, és nem hiszi el. Mindig azt szoktam mondani, hogy aki nem hiszi el, tényleg, hogyha még van benne picike alázat, parányi alázat az ő teremtőjével szemben, hajlékonyság az ő térdeiben, kérdezze az élő Istent, és fog kapni látást. Azt mondja Jézus, hogy kérj tőlem szemgyógyító írt a szemeidre, és meg fogod látni a valóságot, és az igazságot. Meg fogod látni, hogy az emberek tömegessével milyen irányba mennek. Meg fogod látni, azt is meg fogod látni, hogy te mostanig merre mentél, mi van előtted, és meg fogod látni az igazságot is, és dönthetsz arról, hogy balra mész, vagy pedig jobbra, a süllyesztő, a Seol felé, a feneketlen szakadék irányába, vagy pedig jobbra az életre. Emlékeztek, aminap beszéltem erről is. Isten ezt is megmutatta, hogyha embereket követünk, akár apuka, akár anyuka, akár testvér, földi rokonság, ugye, mert olyan kedves, olyan ügyeske, meg olyan szimpatikus, meg segítőkész, embereket követünk, azzal is kockáztatjuk azt, hogy a lelkünk belesik a seholba, a fekete lyukba. Ezt láttam ugye akkor államban, amikor az én földi testvérem mondta, hogy nem az a kiárat, hanem a másik. És akkor én ugye, mivel hát én bíztam bennem, én egy testvérem, hát aztán biztos nem akar, nekem nem akart rosszat. A legtöbb ember nem rossz szándékkal csinálja rosszat az embertársával. Teljesen jó szándékkal vezetjük félre egymást. Rokoni alapon, családi alapon. És akkor azt mondja, a 17-es kiárat. Belétál a 17-es kiáratba, és abba a helyben belestem egy fenegetlen szakadékba. Egy sötét, fenegetlen szakadékba zuhantam, és zuhantam, és zuhantam. Isten fel kell kölcsön álmomban, hogy ne zuhanjak tovább, nehogy a testem közben itten meghalljon. Hát akkor a zuhanás nem fog véget érni, ez a helyzet. Emlékeztek, beszéltem arról is, hogy egy barátom, aki kómában volt több napon, vagy több héten keresztül, elmondta, hogy az az állapot nem semmilyen volt, hanem egy ilyen örökös zuhanást élt ő meg. Tehát egy fekete lyukba zuhant. Pontosan, amiről beszélnek a tudósok, a fekete lyuk az maga a pokol, az sehol. Abban ő zuhant, és tudta, hogy nincsen vége a zuhanásnak, mert ez az örökké valóságban történt. Nem úgy volt, hogy jaj, még 25 perc, akkor vége a zuhanásnak, nem. Tudta, hogy örökké valóság. Isten megadta neki a kegyelmet, hogy felébredjen. Kijött a kómából, él, és talán lesz lehetősége arra is, hogy megmeneküljön az ő lelke. Isten tudja, hogy fog-e élni a lehetőséggel, vagy nem fog élni a lehetőséggel. Ügyeljetek főképp azok, akik megkapták az elhívást, ne játszmázzatok. Ne sántikáljatok kétfelül. Mert a sántikálással Isten megengedi egyszer, kétszer, harmadszor el fog engedni. El fog engedni, és akkor szépen engedi, hogy menj a fejed után. Csinálj azt, amit akarsz. Ha neked nem volt kedves az én szavam, az én vigasztalásom, az, hogy adok én neked minden nap eledelt a lelkednek, megörvendeztetlek, meg is dorgállak közbe-közbe, de megörvendeztetlek és tanítalak. Ha neked nem volt kedves, menj a fejed után, fejlődj tovább a 8-as irányába. Ez fog történni, ha sokáig sántigálunk kétfelé. Velem is ez fog történni, és veled is ez fog történni. Tudjál róla. Úgyhogy Isten könyörüljön rajtunk is. Ma, hogyha halljuk az ő szavát, ne keménytsük meg a szívünket, hanem örüljünk annak, és osszuk meg embertársainkkal az ő szavát, és menjünk be az ő jelenlétébe, és ígyjuk a vizet, az élő vizet, és ígyjuk a vért, Jézus szavait, ígyjuk azt magunkba, mert az örök élet, az emberek szava, az én gondolatom, az halál. Beszélgetek emberekkel, akik elvannak az én gondolatukkal, és látom, hogy őrli fel őket, fejfájás meg minden, és őrli fel őket a sok én gondolat, a múltból. Jaj, hát én ilyen utat jártam, olyan utat jártam meg minden, és őrli fel a saját én gondolatjuk őket. Ez történik embertársaimmal, szeretteimmel. Nem érdekli őket az Istennek a gondolata, amit kijelentett Jézus által, szégyellik azt. Nem tudják, hogy miért fontos Istenről beszélni. És meg is vannak kötözve a sok én gondolat által. És őrli fel őket, az életüket, a lelküket. Ezt láthatom. Ki sem merek menni a házból, hogy ne találkozzak ilyen emberekkel. Mert ha találkozok ilyen emberrel, akkor el fogom mondani nyilván neki az örömhírt, hogy ettől megszabadulhat. De hogyha látom, hogy bekeményti a szívét, az akkora fájdalom nekem, hogy tudnék zakolni, sírni attól. A sok én gondolat, a sok én tapasztalat, a sok így érzem, úgy gondolom, úgy látom, a sok testi gondolat, az fog a fenegetlen szakadékba betaszítani téged és mindenkit, akinek nem kedves az élő Isten beszéde, amit adott Jézus szavai által, és ad folyamatosan. Mert Jézus nem azt mondta, hogy olvassátok a Bibliát, még a világ is két nap, hanem azt mondta, hogy Istennek a lelke, a Szentlélek megtanít titeket mindenre, és eszetekbe jutatja az én szavaimat, amiket mondottam nektek, és ti arra figyelhetek, és nem az én gondolatra, hogy én úgy érzem, és ezt tapasztaltam, és úgy gondolom, ez mind az ördög játszmája, ügyelj, az ördög játszmája. Ügyelj, mert a halál felé tartasz, csak kárhozat felé tartasz, mert nincsen halál. Megtörténhet, hogy egy olyan gyászjelentőd lesz, hogy amilyenről beszéltem az előbb, tele lesz ilyen hatosokkal, meg nyolcasokkal, A drága halottunk, fájdalomtól megtört szíves, ó, mennyi szenvedes, ó, milyen jó ember volt, hú, de meghalt, most temetjük. Ügyeljetek, emberek, mert van halál és van boldogulás, megboldogulás. A kettő nem ugyanaz, egyáltalán. És aki ezt nem hiszi, és van alázat a teremtőjével szembe, kérdezze őt, mert most még okos vagy és intelligens. Te most mindent tudsz. Van internet és van Google, és okos vagy, mert lediplomáztál nem tudom én miből. De amikor beteg vagy, és amikor nyomorult vagy, és amikor már érzed a halálnak a bűzét, akkor már nem vagy annyira okos. Ügyelj, ember, mit csinálsz? Ügyelj. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!